híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
Anton Schindler Beethovenről 1819-ben. Mindjárt megérkezésünkkor kiderült, hogy ezen a reggelen Beethovent mindkét szolgája otthagyta, s hogy a ház lakói éjfél után hangos botrány tanúi voltak, mert a két cseléd a hosszadalmas várakozás közben elaludt, s az elkészített ételek élvezhetetlenekké váltak. Hallottuk, amint a mester az egyik szobában zárt ajtó mögött a krédó fúgáját énekli, üvölti, toporzékolja. Sokáig figyeltünk erre a szinte félelmetes jelenetre, s már éppen távozni készültünk, amikor megnyílt az ajtó, ott állott előttünk Beethoven feldúlt és ijesztő vonásokkal.
Kedves hallgatóink! A közmédia átalakítása miatt augusztus 15-éig a Kossuth Rádió frekvenciáin a Bartók Rádió műsora szól. Köszönjük megértésüket!
Erős vár a mi Istenünk!
Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő
és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket! Figyelek, van rád 7 percem címmel, Stifner Kőháti Dorottya jegyzetét hallják most.
Sűrűn találkozom mostanában egy a ma emberét jól jellemző 4 betűs szóval. Az angol TLDR, too long didn't read kifejezés szó szerint annyit tesz. Túl hosszú, nem olvastam el. A lényege, hogy egy hosszú bejegyzést, cikket, közleményt egy-két mondatban összefoglal a szerző vagy egy hozzászóló. A rutinosak már tekernek is le a bejegyzés aljára, hogy csak a zanzát olvassák el, és már is véleményt alkotnak, ítélkeznek. Miközben kíváncsiak vagyunk a hírekre, a pletykákra, arra, hogy kortársaink hogyan birkoznak meg az élet kihívásaival, közben gyorsan, célra törően, a végigolvasás idejét sem odaáldozva akarunk haladni. Egy jóval lassú világból lehet egyébként ismerős a műfaj, ám az művészi céllal született. Karinthy Frigyes és írótársai a 20. század elején szórakoztatták egymást egy játékkal. Így írtok ti című könyvében Karinthy az irodalom és az intellektuális humor mestereként a nagy művek végtelenül mulatságos zanzáját alkotta meg. Hajóorvos alacsony és magas emberek közé kerül, és megutálja a normális termető embereket. Ez ugye Swift Gulliver utazásai című könyvére utal. Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak, rossz körülmények közt álmodoznak a jövőjükről, míg végre az asszony anyának érzi magát, elhatározzák, hogy nem törődve semmivel dolgozni fognak. Ez pedig Madách Imre, az ember tragédiája zanzája. Még ha csak az elénk kerülő szövegek, tartalmak rövidítésére várnánk, de nincsen másként emberi kapcsolatainkkal, beleértve a házasságot, a gyermeknevelést is. Nem váltunk-e TLDR emberekké? Nem mindenütt ezt a részletekre nem figyelő tempót diktáljuk. Néhány éve bejárta a sajtót egy felmérés eredménye, amely szerint a magyar szülők naponta átlagosan 7 percet beszélnek a gyerekeikkel. Napi 7 perc, hetente 49, havonta 210, 3,5 óra. Nem a boltossal, a postással, a gyerekkel. Vajon önmagunkra mennyi jut? És Istenre? A Biblia népszerűsítéséről készült Kötőszó podcastben Hogyan csináljunk kedvet a Biblia olvasásához címmel látható egyházunk YouTube csatornáján és magazinunk egyik előző lapszámában is olvasható, Gáncs Péter nyugalmazott püspök és Pecsuk Ottó lelkész a Magyar Biblia Társulat részéről épp attól óv, hogy Isten igéjét is ugyanígy gyors talpalón, TLDR módon akarjuk befogadni. Érthető, ha a naponta minket érő sok-sok inger között kimerül a mentális energiáink raktára. De pont azt hagyjuk elkallódni, ami minket, embereket kiemel a teremtettség többi alkotása közül? Azt, hogy beszélni, meghallgatni képes, gondolkodó lények vagyunk? Isten a lelkét lehelte belénk. Agyunk, szívünk működését is csodálatos precizitással alkotta meg. A Szentírásban a szív nem fizikai szerv csupán, hanem az érzelemnek, az értelemnek, az ember belső lényegének a központja. Kommunikatív kapcsolatokra készen pont arra nem szánunk időt, aki, ami végül az út végén megmarad. Nem az összegyűjtött tárgyak, nem az átpörgetett posztok, a felszínes odamondogatások nyújtják majd utolsó percenkben a kapaszkodót, hanem a szemnek láthatatlan, de a szívben megőrzött, életem halálon át örök kötelékek. Mikor felismerjük, hogy nincs türelmünk egymáshoz, és elfogadjuk a kritikát, hogy mi is terhére lehetünk valakinek, ha nem jókor, nem jól közelítünk, akkor végre kimondhatjuk. Az alapokig kell visszabontani és újra rakni az épületet. Fáj, amikor ráébredünk, hogy mindent az Úristen elé soroltunk, és üres kézzel, üres lélekkel nem találjuk a helyünket. Épp a rohanási kényszerünk igazolja, hogy tudjuk, az élet, az idő drága, visszahozhatatlan ajándék. Dönteni kell, kire, mire áldozzuk oda. 7 perc figyelem és az örökké valóság távlata között elveszünk, ha nem a szív, a lélek, az idő ajándékozójának kezébe kapaszkodunk. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Olvassuk az Ószövetségben, Jeremiás próféta könyvében. A Biblia tele van a legszebb isteni bizonyságtételekkel arról, hogy atyánknak van ideje, türelme hozzánk. Neki nem vagyunk túl unalmasak, ő nem sürget, mondd el gyorsabban, haladjunk már. Öröktől fogva szeret, és nem mond le rólunk. Meghallgat, ha imádkozunk, ha az igében keressük őt, és nem taszít el, mikor bűneinkhez ragaszkodunk, hanem felkinálja kegyelmét. Hála legyen érte, hogy életünk minden perce, egyedi történetünk minden sora drága az Atya számára.
Drága testvéreim, keresztény gyülekezet, még mindig van mondani valója, és mi hallgatunk rá a kereszten is prédikáló Krisztusra. Ezen a nagy pénteken, ezen az estén a beszélő Jézusra figyelünk. Az oltár elől ugyan olvastam Ezsaiás próféta könyvéből az 53. fejezet nagy részét, és benne a néma bárány, az Agnus Dei utolérhetetlen proféciáját, a fájdalmak férfiáról, aki nem szól egy szót se, pedig milyen gyalázat éri, ezerszer megénekelt motívum. Mindig újra csodálkozásunkra méltó a Néman, aki kiszolgáltatja magát velőinek. Ma mégis a beszélőre, nem a Némára figyelünk, a Deus Loquensre, hogy őseink mondták, mert Krisztusban maga az Isten beszélt az emberhez, és az evangéliumoknak ez a nagy csodája, hogy Isten szóba áll az emberrel, és az ember érthető emberi nyelven hallhat üzenetet, mondani valót, kommunikál vele az Isten. Erre a beszélőre figyelünk, aki még a kereszten is beszél.
Teológiai polihisztor, a megszemélyesült egyház, biztonságot nyújtó kikötő, a jó prédikátor luteri erényeivel bíró igehirdető, családját rajongásig szerető férj és apa, példakép hívei, tanítványai számára. Ezekkel a szavakkal is jellemezték a 100 éve 1926. július 6-án született idősebb dr. Háfenser Károly evangélikus lelkészt, teológiai tanárt barátai, tanítványai, munkatársai és családtagjai az emlékére rendezett hálaadó alkalmon június 29-én a budapesti Deák téri evangélikus templomban. Az imént idősebb dr. Háfenser Károly egyik 1988-as igehirdetéséből hallhattak részletet. A teológiai minikonferenciával egybekötött megemlékezés elején Smidélius Gábor, a Pesti Evangélikus Egyház Deáktéri Egyházközség jelenlegi lelkésze, mint utód köszöntötte a jelenlévőket, és kért áldást az eseményre. Sorra léptek a mikrofonhoz a felkért megszólalók, idősebb Háfenser Károly életének tanúi, Prőle Gergely országos felügyelő, aki gyerekkorában hallhatta először igét hirdetni Hafó bácsit a deáktéri templomban, felidézte idősebb Háfenser Károly szorgalmát, teherbírását, fordításait, és azt is, hogy a teológiai előadásokra és az esti bibliaórákra is írott jegyzetekkel készült.
Számára küldetés a szorgalom. Az ő odafordulása, az ő sokrétű tevékenysége, legyen az a nemzetközi ökuméné világa, legyen az a lelkészi naplóból visszaköszönő látogatás, akár itt a környéken, akár azon túl, legyen a teológiai tevékenység, legyen a fordítás, legyen az, hogy ő még a esti biblia órákra is írott jegyzetekkel készült. Nem volt olyan megszólalása Isten igéjéről, amire nem a legtisztább lelkiismerőkkel és a legalaposabban készült volna föl. Gyerekkoromtól kezdve, amikor először hallhattam őt ebben a templomban, látva megöregedni, megroppanni, bizonyos értelemben meg is keserélni Háfenser Károlyt, akkor utólag Isten iránti hálával tényleg csak arra tudok gondolni, hogy ez a szolgálat gyümölcsöket hozott családon belül, gyülekezetemben, az ökumenikus mozgalomban, az egész evangélikus egyház országon belül és azon kívüli mozgás terében. Úgyhogy ezért mondok hálát a magam részéről, de az egyház nevében is Háfenser Károly életéért.
Az ökumenikus körben zajlott megemlékezésen a volt tanítvány, Fekete Károly református püspök, szintén homiletika professzor apafiaként a biblikus igehirdetésről szólt. Örök emléke az 1988-ban teológus cserediákként kapott szellemi muníció, illetve az, hogy már segédlelkészként a reformáció ünnepére a debreceni nagytemplomba hívhatta prédikálni a tisztelt és szeretett professzort.
1988 egy olyan esztendő volt az én életemben, amikor már tulajdonképpen érett teológus fejjel, ötödévesen arra vállalkoztam, hogy nem a Ráda utcában megyek, hanem Zuglóba megyek egy cserediákságra, és éppen ott kapcsolódhattam be a homiletika órák sorába, amikor Károly bácsi a legfontosabbakat mondta el abban a három hétben. Számára is lényeges és kedves témákat hozta, ki prédikál, kinek prédikál, mit prédikál, hogyan prédikál. Az első kérdésre a konkrétikai választ így adta meg, az igehirdetés alanya maga Jézus Krisztus, az igehirdető őt közvetíti. Nem azt mondja, hogy most én szólok hozzátok, hanem azt, amit a prófétától és Jézus is mondott, így szól az Úr. Ebben az esetben átérhető az irracionális pillanat, amikor megáll a levegő, mert a hallgatók és az igehirdetők átérik Úrunk jelenlétét. Jézus nem üzen a gyülekezetnek, mert jelen van. Az emigrált rokon esetleg messziről üzenhet. Jézus maga beszél személyesen. A második kérdésre a válasz, hogy kinek szólunk, akkor így szólt, meg vannak a jegyzeteimben is. A hallgatók örök emberek és mai emberek egyszerre. Örök emberi kérdésekkel és bűnökkel terheltek, és aktuális kérdésekkel és bűnökkel küzdenek. A kegyelem nektek és békesség, apostoli köszöntés az igehirdetés elején egy el nem hagyható mondat, idézet, mert erre minden igehallgató rászorul. A harmadik kérdésre Krisztust prédikáljuk, az egyedüli megváltott, a pótolhatatlan vezetőt, aki nem csak problémáinkat akarja megoldani, hanem bűneink láncától kíván megszabadítani. És a negyedik kérdés volt a leglelkesebb, amikor ehhez a ponthoz ért. Beszédünk stílusa legyen egyszerű, mértéktartó, tiszta magyar szerkesztésű, jól hangsúlyozott, artikulált, elég hangos, de nem kiabáló, érthető, világos, tiszta vázlatú, megjegyezhető. Sem motyogni, sem hadalni, sem ritmust várva beszélni nem szabad az úszéken, tanította attól Még a mikrofon használatáról is szólt, és azt mondta, hogy a mikrofon használatával sem degradálódhat gépzenévé szolgálatunk.
Az alkalom házigazdája, ifjabb Háfenser Károly, édesapja alakját felidézve a kemény, céltudatos kitartó, ugyanakkor melegszívű, a rászorulók ügyét mindig megoldani kész jóhumorú, családközpontú személyiségről szólt.
Édesapja kemény ember volt. Kemény kötés, kemény gerinc, kemény fej, kemény akarat, kemény kitartás, kemény céltudatosság. Ugyanakkor a nagy tudás és a kemény hafúság mögött hatalmas nagy szív volt, csak aki megszólította őt személyesen, megtapasztalta ezt a nagy meleg szívet, és elcsodálkozott rajta. Nagy szíve volt akkor is, hogy hihetetlen szociális érzékkel karolta fel a szegények ügyét. Talán valaki még emlékszik arra, hogy a Deák téri udvaron hogy álltok sorba a rászorulók, hogy kabátért, ruháért, élelemért, ezek voltak az őrsi tagok, ahogyan édesapa mondta, és ő fogadta az őrsi tagokat, és mindenkinek megpróbálta maga módján segíteni. Látogatni, kórházba menni utána, pénzt gyűjteni, vagy éppen a saját kabátját odaadni. És jó humorra volt. Ezt tudjuk mindig, és nem csak a luteri hiralítás, nem a szellem magassága volt ott a humor mögött, a hihetetlen szóviccek mögött, fantasztikus eleménnyel, hanem a krisztusi távlatos gondolkodás és Isten iránti bizalom felszabadultsága, hogy minden jó felé tarts, mi az örömhír szolgái vagyunk. Családközpontú volt. Akkor is, ha néha ezt nem éreztük a napi gyakorlatban, hiszen amikor egy vasárnapi szeretett vendégségre mondjuk Kierkegaardról szóló előadására egy hétig készült, és akkor nem lehetett vele beszélni. A szerda esték varázsa, az ifjúsági óra utáni családi együttlét varázsa feledhetetlen volt. Együtt énekeltünk, együtt viccelődtünk, rengeteget nevettünk, és rengeteget beszélgettünk. Viva Vox Evangelii, az evangélium élő szava. Ez volt az ő gondolkodásának, nagy kísérleteinek a szívek közepén. Ízikvéri, ülekezeti lelkész volt. Itt az ige hirdetésben Krisztus prédikálta, az evangéliumot hirdetve, tanítva tanúcs, közben a legnagyobb ige hirdető egyikeként tanítvány maradt.
Idősebb Háfenser Károly lánya, Gáncs Péterné, Háfenser Márta végtelen nyitottságot, az emberek iránti örökérdeklődést, soha nem panaszkodó attitűdöt, az olvasás szeretetét, fegyelmet és pontosságot tanult édesapjától.
Apukámnak nagyon gazdag élete volt. Úgy is mondhatnám, hogy irigylésre méltó gazdag élete volt, akkor is, hogyha sok nehézség volt. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy kivételes egyéniség volt. És mivel az élete nem fér bele se 5 percbe, se 5 órába, ezért itt csak néhány személyes emlék. Érdekes, hogy apa nagyon készült arra, hogy életét összegezze, neki futott 75, 80, 90, 95 éves korában, hát ha összeáll egy egységes összefoglaló az életéről. Kereste a jó címet, az egyik ilyen cím volt, hogy Gulliver, az óriások és törpék országában, vagy mit kerestem én ezen a földön, vagy palackposta, vagy Keresztúri Dezső nyomán tücsök ciripelés, vagy Radnóti nyomán olykorban éltem én. Végül nem sikerült a tervezett könyvet összeállítani, de a millió írása előadása mellett a legfontosabb öröksége Deák terén búcsúzáskor választott igéje, Jézus szava, kevésre volt szükség, valójában csak egyre. Ez a hite szólalt meg akkor is, amikor az egyik szemműtétje után lehozták a műtőből, míg félig öntudatlan állapotban ez volt az első szava, nem halok meg, hanem hirdetem az útját. Szerte ágazó volt az érdeklődése, gyakorlatilag minden érdekelte, egyházi és világi egyaránt. Az ige hirdetésen túl nyelvek, az irodalom, a zene, művészetek, a misszió, az ökumené, a krízis irodalom, sőt a napi politika is, fel sem tudnám sorolni. Kedvencem az, amikor 90 éves korában még elküldött a könyvesbolt, vagy hozzat neki olasz szót, tehát mert most olaszul akar tanulni, hogy az evangéliumot még is el tudja olvasni. De nem csak az ügyek érdekelték, hanem emberek is. igazi társasági ember volt. Az otthonunkban sokszor hívtak vendégeket, magyarokat és külföldieket, fehéreket és feketéket egyaránt. Gyerekkori emlék, hogy sokat dolgoztak anyával, sokszor éjszaka is, sokszor a megjelentésén is. De soha nem panaszkodott, és nem borult ki. Sokakat sok helyen tanított, engem angolra is, védő is. Zseniális módszere volt, az evangéliumok szövegével, memoriterekkel, összefüggésekkel életszerűen tanított, használható nyelvtudást volt. Minden reggel a Biblia mellett kezében voltak az újságok és a versos kötetek is. Élete utolsó szakaszában, amikor az élettere már csak az íróasztalának korlátozódott, még mindig 17-18 újság járt neki. Végül csak annyit, hogy bámulattal veszem kézbe a könyveit, itt vannak a 44-45-ös napló is, egy csomó van belőle, és az előadásainak a százai, ezek igazi szellemi kincses bárát jelentenek, már csak lenne idő, meg erőt feldolgozni, megérteni, és továbbadni.
A megemlékezés záró teológiai minikonferencia végén hangzott el az egykori konfirmandusnak, dr. Fabinyi Tamás nyugalmazott püspöknek a hatékony igehirdetésről szóló előadása is. Luther idézetből sorolta a jó prédikátor erényeit, melyek, ahogy fogalmazott, Hafó bátyánkban mind együtt voltak.
Egyetlen egy valakit emelek ki, akinek egy gondolata nagyon mélyen a szívemben van, és nincs is itt az illető, talán ezért is méltó, hogy felidézzük, és nem is evangélikus. Karaszon István testvérünk egy érdekes gondolatot mondott az episzkoposzról, és elütött eszembe, hogy vannak egyházak, főleg a totalitáriánus korszakokban, amelyeknek úgynevezett titkos püspökeik vannak. Az én számomra, és ez most kezd összeállni ez a kép, Házelsel Károlyat rajta titkos püspök volt a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Soha nem szeretették püspökké, és ő inkább püspökök között szolgált, és az a bizonyos Gulliver, a törpék és a óriások országában, az lehet, hogy a püspökökre is vonatkozott, de valószínűleg az előbbi kategóriával, ahogy ő kritikus tudott lenni, ő mégis majális is tudott lenni a püspökökhöz, végezte a hobbitás szolgálatát, és egyéb küzdelmeket, de mégis azt a püspöki szolgálatot, ami nincsen püspöki keresztezés egyéb királyságokhoz kötve, azt ő hűségesen végezte, és erről tudok tanúskodni, úgyis, mint egykori konfirmandusa, de úgyis, mint aki a lelkészszentelésen Pál püspök mellett és édesapán mellett ott állt a oltárnál, és úgyis emlékeztek el rá, mint amikor a temetési szolgálat, akik ebben a templomban végeztettük közösen. Luther fontos volt Házelsel Károly számára, és közel hozta mindannyiunk számára, és először arról olvasott Luthertől, hogy milyen ismérveit adja meg a jó prédikátornak. A jó prédikátornak a következő tulajdonságokkal és erényekkel szükséges rendelkeznie. Először, hogy képes legyen helyesen és igaz módon tanítani. Másodszor, hogy jó feje legyen. Harmadszor, hogy jól tudja magát kifejezni. Negyedszer, jó hangja legyen. Ötödször jó emlékező tehetsége. Hatodszor vegye észre, mikor kell abba hagyni. Hetedszer meggyőződéssel és serénnyel végezze munkáját. Nyolcadszor tegye föl rá életét és vérét, vagyonát és becsületét. Kilencedszer el kell tűrnie mindenkitől a támadásokat és bántalmakat. És Hafó bátyánkban mind kilenc együtt volt. Hafó bácsi mindenre vázatottan készült. Akkor is, ha egy unatérés interjú miatt mentem hozzá, akkor is, ha lelki pásztori beszélgetésre mentem hozzá, akkor is, hogyha egyszerűen egy ökumenikus témát próbált felidézni, szépen pontokba szedve végigvette, hogy mi mindent akar majd ő elmondani, vagy mire fog rákérdezni, de többnyire ő beszélt a pontok alapján, és aztán a végén azt mondta, hogy jaj, de jól beszélgettünk. Az ő készülése életre, halálra való készülés volt. Tudatosan hozom ezt a burkolt idézetet Márai Sándortól, a Füves könyvből, aki az olvasással kapcsolatban mond olyan dolgokat, amiket most én záró idézetként nem az olvasás, hanem az igehirdetés összefüggésében idézek. Ő így írja, erővel olvasni, én ezt mondom, erővel prédikálni. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni, prédikálni, soha nem olvasni, prédikálni fitymálva, mellékesen, elegánsan olvasni, prédikálni, nagy lehetően életre halálra olvasni, prédikálni, mert ez a legnagyobb ajándék.
A hálaadó alkalmon más családtagok is felszólaltak, idősebb Háfenser Károly veje, Gáncs Péter nyugalmazott püspök, az unokák, Gáncs Tamás lelkész, a Hittudományi Egyetem oktatója, Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, míg Gáncs kis Tünde írását édesanyja olvasta fel. Rajsz András lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzor emeritusa, Karaszon István református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának tanszékvezető professzora levélben küldte el köszöntését. Bizikné Plagányi Erzsébet, az atyai jóbarátot, a hitbeli növekedését segítő lelkészt és a deáktéri gyülekezetet építő pásztort állította a megemlékezők elé, Kránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető tanára, aki 1991-ben a római pápai magyar intézetben ismerte meg személyesen idősebb Háfenser Károlyt, így fogalmazott, Hafó történelmet írt életével. Az eseményről készült részletes beszámolónkat az evangelikus.hu internetes oldalon, illetve az Evangélikus Élet magazinban olvashatják el. Missziói Percek című rovatunk következik a Híd magazin főszerkesztőjével, Győri Gábor Dávid országos missziói lelkésszel, Erdészné Kárpáti Judit készített interjút. Az Evangélikus Missziói Központ kiadásában megjelent folyóiratról pedig mindent megtudhatnak az evmis@luteran.hu címen.
Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin, évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusztémát jár körül, arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Rovat csoportokat alakítottunk ki, Ég és Föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az egyház történet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat, amelyek ezt szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg.
Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította.
A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki haló poraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, megkerülhetetlen központi fogalom. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, mélyebbre ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket, és akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk? Ki él Mennyország?
Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út. Ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.
Mennyiben fejezi ki a keresztség a meghalást és a feltámadást?
Ez a teljes halálmerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni, a keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából Isten lelkével válik ez teljessé.
Evangélikus fél órával legközelebb 2 hét múlva hétfőn jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
Stifner Kőháti Dorottyát
és Hajdú Tibort hallották.
Erős várom is.